Pap Miklós atya műsora.
Ha lenne mód arra, hogy beszélgessünk itt a hallgatóság kérdéseiről, akkor valószínűleg fölvetnék ezt a kérdést, hogy de mit csináljunk a gyerekeinkkel, amikor vitatkoznak, veszekszenek, verekednek, beleszóljunk, ne szóljunk, leállítsuk, ne állítsuk le. Hatalmas kérdés, főleg fiús szülőknél. Hát azért mi is verekedtünk, na, pedig hát én nem fiú vagyok. Ezen muszáj átesni, azt hiszem, a gyerekeknek, de a szülőknek valamit csinálniuk kell. Na most az alapelv az, hogy a gyerekeknek meg kell tanulniuk konfliktust kezelni. Végig erről beszéltünk, hogy a felnőtt életre készülnek. Nincs olyan képünk, de talán természetfilmekben láttak kis oroszlánokat, meg kis ragadozókat, kölyköket, akik írtó édesek. A filmekben mindig az látszik, hogy ezek a ragadozó kölykök folyton birkóznak, verekszenek, harabdálják egymást. És nem rosszasságból, meg nem erkölcstelenségből, hanem és a mamájuk engedi, sőt, néha még provokálja is őket, mondjuk egy oroszlán mama, ha már oroszlánról volt szó, néha úgy bögdösi őket, és behívja őket a harcba. És ezekkel a verekedésekkel kis ragadozók is készülnek a felnőtt életükre. És hát az ember gyerek is kis ragadozó, hát készül a felnőtt életre, és arra is, hogy hogyan lehet konfliktusokat kezelni. Hát alapvetően az nem baj, hogyha a gyerekek között vannak konfliktusok, és a szülő nem teszi jól, ha minden pillanatban beavatkozik, leállítja, igazságot próbál szolgáltatni, amit persze nem tud, és akkor jönnek a nagy, még nagyobb haragok. Az viszont dolga a szülőnek, hogy ügyesen, nagyon ügyesen tanítsa meg a gyerekeknek fokozatosan, hogy azért ez hogyan etikus, mondhatom így, és hogyan biztonságos konfliktust kezelni. Tehát nyilván, ha vér folyik meg, már nem kapnak levegőt a folytogatástól, akkor közbe kell lépnünk. És akkor is közbe kell lépnünk, hogyha ordinárén ordítanak egymással, és szépen tanítani a vitakultúrát, tanítani azt, hogy a konfliktusokat hogyan lehet kicsit magasabb szinten kezelni, de hogy beléjük folytsuk a dolgot, állandóan szétválasszuk őket, és mi legyünk az igazságosztók, akkor nem teszünk jót velük. Még azt is hozzátehetnénk itt, hogy a szülőknek hatalmas felelőssége az, hogy a saját konfliktus kezelési mintájuk milyen. Mert hogyha mi állandóan ordítozunk egymással szülők, akkor miért várjuk el, hogy a gyerekek szép csöndben és mosolyogva kezeljék a konfliktusaikat? Vagy például, hogyha megverem a gyerekemet azért, mert verekszik, akkor milyen szörnyű mintát adok neki? Tehát a beavatkozásunk során arra is gondoljunk, hogy minden beavatkozásunk, meg az életünknek minden pillanata egy minta a gyerek számára, és hogyha szülők kulturáltan tudnak vitatkozni, és ezt a gyerekek látják, és látják például a kiengesztelődést is. A vitáinknak nem csak azt a részét látják, amikor a szülők ordítoznak egymással, aztán nem tudják, hogy mikor van vége. Ha már látják a gyerekek az ordítozást, akkor lássák meg a vita végét is, a kiengesztelődést is, a békekötést is. És ezzel is példát adunk számukra, hogy igenis lehet a konfliktusokkal jól élni, jól kezelni őket, és hát azt is bemutatjuk a gyerekeknek, hogy nincs konfliktusmentes élet. Tehát nem is kell feltétlenül minden konfliktusunkkal elbújni a gyerekek elől. Nyilván azért azt hozzáteszem, hogy a nagyon durva szülői konfliktusok félelmet keltenek a gyerekekben, tehát azért nem biztos, hogy gyerekek előtt kell állnom ordítozni, meg gondolom, hogy itt a verekedés talán nem annyira gyakori jelenlévők körében, tehát akkor ennek a részleteiről most nem beszélgetünk, de hogy példa az életünk a gyerekek előtt, az biztos.
Még azok is ölik egymást, akik egy apától, egy anyától származnak, hát még ott, ahol nem egy apától, egy anyától, a mozaik családokban. Itt nagyon nehéz kérdések vannak.
Nagyon bonyolult kapcsolati rendszerekről van szó, és az egy külön előadást megérne, hogy a mozaik családok bonyolult életéről beszéljünk. Itt pár gondolatot csak, mert azért egyre több mozaik család van. Ugye mi a mozaik család? Mozaik család újra házasodott szülők családja, akik viszik az új családjukba is a gyerekeiket. Itt arra hívjuk fel a figyelmet, hogy ezek az újra házasodó már szülő emberek azt gondolják, hogy Hát ők most boldogok, ők szerelmesek, végre megtalálták másodízben vagy harmadízben a párjukat, nagy családegyesítés, és akkor most minden csodálatosan fog működni, és úgy fog működni ez az új összetett család is, mint egy eredeti sima család, tehát nem úgy működik, és főleg a gyerekektől nem szabad elvárni azt, hogy ebben a nagy boldogságban osztozzanak, hiszen ők egyáltalán nem biztos, hogy örülnek annak, hogy összeterelik őket számukra idegen gyerekekkel, akiket most már testvérnek kell hívniuk, és számukra idegen új szülőket kapnak, miközben ők még szomorkodnak a régi szülőjük elvesztésén. Tehát nem olyan egyszerű ez a helyzet.
Mindig akkor sejtjük meg, hogy a szeretet az egy csoda, egy ajándék, amikor kötelező szeretni valakit. Akit nem én választottam, és most meg kell osztani vele a szobát, a karácsony estet. Ez nagyon nehéz helyzet. A szeretet tényleg misztérium, tényleg ajándék és csoda, és nem lehet a gyerekre parancsolni. Viselkedés lehet, szabályokat igen, a szeretetet nem lehet ráparancsolni. Van egy barátom, aki megházasodott, és egy olyan hölgyet vett el, aki hozta kamasz fiát ebbe a házasságba, és nagyon olykor borotva élen táncoltak, hogy ne bántsák egymást ezzel a kamasz fiúval, és így elteltek az évek, és 10 év múlva, csak hogy biztassak mindenkit, mondja ki ez a kamasz fiú immár felnőttként, hogy milyen jó fej volt az én nevelőapám, mennyi mindent nem tett meg, amit mások megtettek, vagy megtehetett volna, hogy itt lehet évek, évtizedek telnek el, mire megérti a másik, hogy én miért viselkedtem vele úgy. Tehát csak kitartás, szeretnék mindenkit biztatni, hogy kitartás.
És azért nem véletlen, hogy a mesékben a mostohák mindig gonoszak. Én kiskoromban azt hittem, hogy a mostoha azonos a boszorkánnyal, de ez nem igaz. De a mesék alapvetően nagy emberi igazságokat fejeznek ki. És az, hogy a mesékben a mostoha, tehát tulajdonképpen a nevelő szülő gonosz figura legtöbb esetben, azt jeleníti meg, hogy a gyerekek számára a nevelő szülő nem mindig pozitív figura, és a gyerek összes fájdalmát, haragját a nevelő szülőre vetíti. Úgyhogy a mesék nagyon sok mindenben bölcsen oktatnak minket.
Mit tudunk tenni, hogy azért mégis a mozaik családok tudjanak együtt élni? Fontos az, hogy ne erőltessük a szeretetet, próbáljuk a csapatot építeni, ezt így hívják, csapatépítés, olyan közös élményeket szerezni, ami mindenkinek jól esik. Természetjárástól kezdve bármi, az az érdekes, hogyha valami értékre figyelünk együtt, tehát nem egymást nézünk face to face, hanem valami értékre nézünk együtt, és akkor az visszanéz ránk az az érték, és nem esít minket. Tehát ez egy jó dolog, hogy együtt valami értéket nézni, valami értéket együtt csinálni. Tudni kell azt, hogy bizony itt lehetnek szexuális határok, amik nehezek. Tehát, hogy osszam meg a szobám egy ellenkező nemű fiúval, lassan itt serdülünk mind a ketten, vagy azt is tudjuk, hogy ki tud alakulni kifejezetten szexuális vonzalom egymás felé. És ez is egy külön határ, hogy most akkor hogy lépjük át, hogy nem, és utána egész életükben, ha átlépik a határt, lelkismert furdalásuk van, hogy mit tettünk. Gondolkodtunk róla, beszélgettünk róla, hogy talán jót tud azt tenni, hogy a kollégium, a jó kollégium, ahol a testvérsorból is egy kicsit kiszakad a gyerek, meg a mozaik család összes feszültségéből is, és ő ott, hogy mondjam, tiszta lappal, amit itt nyújtasz, az vagy te, tiszta lappal tud teljesíteni, élni, önmagáért szeretik, hogy nem olyan rossz az, hogyha találunk ilyenkor egy jó kollégiumot, ahová a gyereket tehetjük. Ha kitörései pedig vannak a gyereknek, figyelni rá, tehát minden destruktív demonstráció, ezt most tanultam, az jel, tehát hogy valamit a gyerek demonstrál, nem kell leszedni a fejét, hanem saját figyelmet igényel, saját figyelmet. Jónak tartjuk, ha van saját zuga mindenkinek, nem kell a kommunizmus bevezetni a családban, saját kis zuga mindenkinek, a kis naplója, meg nem tudom, a dolgai, az ágya, tehát figyelni intim sarokra mindenkinek szüksége van.
Mint a korai kitörésnél, ezeknek sajnos hát nyilván itt pszichológusként a negatív megjelenési formáit is látjuk. Sokszor találkozunk azzal, hogy olyan helyzetekben, ahol ilyen mozaik család kialakul, az a legidősebb gyerek, legyen az lány vagy fiú, aki úgy belepottyant ebbe az új családba, nagyon sokszor nem találja a helyét, úgy érzi, hogy ő idegen, ő neki nincs keresnivalója ebben az újonnan kialakult családban, a kisebb testvéreknek a testvéri közösségében, és hogy ez menekülésbe csaphat át, tehát az, hogy ha ő túl korán elrugaszkodik és kiválik otthonról, mert úgy érzi, hogy nincs meg neki ott a helye, nincsen otthona neki, és hát nagyon sokszor találkozunk sajnos azzal, hogy túl korán belemenekül kapcsolatokba, összeköltözik adott esetben emberekkel azért, mert hogy neki nincsen meg az otthona, nincsen ahova hazamehetne. Beszéltünk itt arról, hogy a testvéri kapcsolatoknak az az egyik nagyon nagy előnye, és hát természetesen kihívása is, hogy hát ez a felnőtt korra szintén belenyúlik, és hát együtt öregszünk meg. Mi lehet ennek előnye, hátránya, mit tehetünk kapcsolataink működéséért felnőtt korban? Hát ugye nagyon fontos dolog az, hogy akkor sikerült jól a testvér kapcsolatok alapítása, vagy alakítása, hogyha egymás támaszai tudunk valóban lenni, és hogy meg tudjuk azt élni, hogy a testvéremnek a sikere, a testvéremnek az öröme, az egyben az én örömöm, az én sikerem is. És ebből erőt tudok meríteni. Tehát ha azt látom, hogy a testvérem stabilan áll a lábán, hogy sikereket ér el az életben, akkor valahogy én is stabilabban állok a saját pozíciómban. Ezt nagyon sokszor a másik oldalról is látjuk, amikor a felnőtt emberrel, aki talán pszichológus segítségével is, de a helyét keresi az életben, azt is szoktuk sokszor látni, vagy azt is hangoztatjuk sokszor, hogy azért is feladatunk családi helyzetünknek, akár szakmai helyzetünknek az alakítása, a jobb átétele, mert hogy ezáltal is tudom a másikat előrefele húzni. Tehát, hogyha én stabilan állok a lábamon, stabil a szakmám, az anyagi biztonságom, családomban békesség van, akkor ez a testvéreimnek is egyfajta kapaszkodó pontot jelenthet, azt mutat, adhatja, hogy hát van itt remény, érdemes előrefele kapaszkodni, előrefele próbálkozni, menekülni, mert hogy ha a testvéremnek sikerült, akkor nekem is sikerülni fog, tudunk boldogulni az életben. Ugyanakkor azt is tapasztaljuk sokszor, hogy ha ezek a testvér kapcsolatok, ezek valóban nagyon negatívan alakulnak, és itt most arra gondolunk, hogy mondjuk alkoholista lesz a testvére, bűnöző, vagy nagyon deviáns magatartást mutat a testvére, vagy épp azt látjuk, hogy ki akarja forgatni a másikat az ő vagyonából is, hát sokszor felmerül az a kérdés, nagyon muszáj-e, kötelező-e nekem felnőttként jóba lennem a testvéremmel. És hát igazából ez egy olyan pont, ahol egy kicsit a morálisnak passzoljuk át a kérdést.
Így szokott lenne, nehezet áttolják. Gyerekként is nehéz testvérnek lenni, felnőttként nagyon nehéz. Tehát hogy kell jó testvérnek lenni? Főleg akkor, hogyha egyikkel másikkal tényleg baj van, akkor ezt hogy kell csinálni? Hát alapvetően induljunk azért abból ki, hogy a testvérek egymásnak otthont adnak. És olyan jó, amikor összegyűltek kártyázni, amikor a gyerekeink kicsit kirepülnek, egyikünk másikunk megözvegyült, akkor is összejárunk, és egymásnak azt az otthont hozzuk, amit gyerekkorunkban kaptuk, a szülők szeretetét egymás felé hozzuk. Tehát ez olyan jó, ha testvérek egymásnak otthont tudnak adni, ez cél, és hát, hogy ide jussunk időskorunkra, itt van mindig egy előtörténet. Tehát ez nem pottyan érdemtelenül az ölünkbe, hogy egymás mellett szépen öregedjünk meg, és tudjunk összejárni nagy-nagy sérelmek nélkül. Van egy előtörténet, kiki azt mondom, hogy ne hibázzon. Amatőr hibát, buta hibát, amire nagyon meg tud a másik, nem szabad elkövetni. Nem szabad elkövetni, mert ha az előtörténet nem jó, akkor a végkifejlet az sem lesz jó. Tehát figyelni az élet folyamán folyamatosan buta hibákat nem szabad elkövetni. Aztán, amikor szakítana a testvérem, bármilyen ok miatt menne el tőlem, nyúlni utána, tehát nem engedni, nagyon eltávolodni. Héberül ugye úgy hívják a gonoszt, hogy sátán, és a sátán ugyanazt jelenti, mint görögül a diabolosz, azt jelenti, hogy szétszakítani, széttépni. Tehát mindenütt működik ez a gonosz, sötét misztérium, ahol emberek szakadnak szét, aminek egybe kellene lenni. Az egybe azt pedig úgy hívjuk, hogy az a szeretet. Tehát mikor azt érzem, hogy akár házastársam, testvéreim, gyerekeim, barátaim, hogy szakadunk szét, ott működik a gonosznak a misztériuma. Az ellen dolgozni azt hívják úgy, hogy szeretet. Hát nem engedni, hogy nagyon-nagyon elmélyüljön a távolság, mindegy, hogy kihibázott. Ha elhidegülünk hosszú időszakra egymástól, és jönnek elő a sérelmek, akkor nehéz lesz begyógyítani. Bárki is kezdje el azonnal a békülést is, és ne engedjük ezt elmélyíteni. Aztán hát, ha nehéz a testvérem, egy-két testvérem, akkor hogyan viszonyuljak hozzájuk? A süniktől, ahogy a házastársaknál mondtuk meg az egész családnál, a süniktől érdemes azt megtanulni, hogy annyira akarnak egymáshoz közel lenni és távolodni egymástól, ahol még melegítik egymást, de ahol nem szurkálják egymást. Ez egy-egy testvéremmel, egy-egy életszakaszban ez változhat, ez a közelség és a távolság, ez egy játék. Tehát ne húzzon senki demarkációs vonalat, hogy ennyi volt, utoljára adtam neked pénzt, és utoljára mostalak ki a hányásból. Ne húzzuk meg a demarkációs vonalat. Tehát ezek itt csúszkálni fognak. Azt a süni pószt keressük, ahol nem bántjuk egymást, nem szurkáljuk egymást, de nem is engedjük el hidegülni tőlünk. A kérdésre, amit mondott Anikó, hogy jóba kell-e lennünk felnőttként, járja maga útját, felelős a saját életéért, azt tudom mondani, hogy a kérdés azért rossz, mert abból indul ki, hogy én mit kapok a testvéremtől. Érdemes-e nekem jóba lenni a testvéremmel? A szeretet fordítva kérdez, mit tudok adni neki? Tehát ilyen szempontból azt mondom, hogy jóba kell lenni a testvéremmel. A jóba lenni az azt jelenti, hogy törekedni, adni, amit én tudok adni. Hogy ő erre hogy válaszol, és az én kezembe hogy csapja bele az ő kezét, az már az ő döntése lesz, tehát helyette nem tudok élni. Én arról döntsek, amiről dönteni tudok. Tehát ne a testvérem fogadásáról, hanem én azért vagyok felelős, amit én teszek meg. Minden ilyen nehéz morális dilemmába erre tessenek gondolni, hogy nem a másikért vagyok felelős, hogy ő hogyan viselkedik, hanem én mit tudok adni. Én hogyan tudok segíteni. A szeretet ezt kérdezi mindig, hogy hogy adjak. Ha olyan helyzet van, hogy nincs jó megoldás, mert van ilyen helyzet, bármit is csinálok, egyszerűen már nem jó. Függő lett, szenvedélybeteg lett, vagy nagyon-nagyon mélyre csúszott bizonyos bűnökben. Akármit is próbálok csinálni, nem jó. Mit csináljunk ilyenkor? Egyrészt azt mondom, hogy szakember, nyilván a lejtőn már hamarabb, sokkal kisebb dolgokba hívunk szakembert. És mikor meg kellene szerelni a testvéri kapcsolatunkat, akkor nem megyünk szakemberhez. Ha lehet vele is együtt, ha nem vele, akkor én elmegyek, hogy tessék mondani pszichológusok, hogy kell bánni egy alkoholistával, mi az, hogy szerződés, mit adhatok neki, és mit nem adhatok neki. Szak segítséget kérni szakembertől. Tehát nem eljámborkodni a dolgot, merni szakembertől segítséget kérni. És aztán megpróbálni szakszerűen segíteni. És mégis lehet egy olyan határ, ezeken is túl tudjuk mindannyian, hogy nem tudjuk őt megváltani ő nélküle. Tehát bármennyire próbálok utána nyúlni, mégiscsak baj van vele, iszik és züllik, és ki akar engem használni. Azt mondja a morális, van egy határa az önvédelemnek. Tehát amikor hozzám jött a házastársam, tudta, hogy milyen tesókhoz házasodik, a gyerekeim ezt nem tudják. Tehát, hogy van egy határa az önvédelemnek, ahol védenem kell a saját családomat, saját egészségemet, saját önmagamat, teljesen nem mehetek rá arra, hogy a testvérem csúszik a bűnbe. A bűnre nem menjünk rá mind a ketten. Van egy jogos önvédelem. Ezt próbáljuk tartani. Meddig tart ez az önvédelem, ezt itt nem tudom megmondani. Én azt tudom mondani, mikor olyan megoldások vannak, hogy csak rossz mindegyik, akár ha adok pénzt, az is rossz, ha nem adok, az is rossz, ha így segítek, az is rossz. Én azon szoktam töprengeni, hogy mit bánnék meg jobban 20-30-50 év múlva. Melyik lépésemet. Tehát azon töprengek, hogy a sok rossz közül melyik a kisebbik rossz, mi az, amit lelkiismeretesen mégis vállalhatok, és hát nincs itt fekete-fehér szabály, ez egy nehéz küzdelem lesz. Ha ő nem akar följebb jönni, akkor én örlődöm, segítek, de helyette nem tudok élni. Abban is biztos vagyok, hogy nem tudok boldog lenni, ha a testvérem élete teljesen tönkrement. Nem tudom élvezni az otthont, ha ő az utcán van, a karácsony estet, ha ő alkoholistán fekszik valahol, nem megy. Itt marad a testvéreknek egy sebe. Egy sebe, és nem mi váltjuk meg a testvéri kapcsolatot, hanem majd Krisztus Úrunk fogja megváltani. Nehéz húzavona, azt tegyük meg, amit mi meg tudunk tenni. Nekem ez az utolsó mondat nagyon-nagyon fontos mondat, hogy a szüleinktől mi kapunk sokszor egy puttonyt, hogy te voltál a kicsi, te voltál a nagy, te voltál a rebellis mindig. Kapunk olykor egy-egy ilyen rossz örökséget, és hogy ha felnövünk, ezt átírhatjuk, ezen túl tudunk lépni. Hogy igen, te voltál anya kedvence, és ezért mindannyian utáltunk, de hogy ezen túl lehet lépni, hogy egy életen át ne maradjanak már meg ezek a rossz viszonyok, mert hibáznak a szüleink, meg mi magunk is gyerekkorunkban hibáztunk, ezeket át lehet írni. Biztos nem könnyű munka, biztosan sokat kell beszélgetni, csapatépítést a testvérekkel csinálni, de hiszek abban, hogy nem tudnak a szüleink egy életre elrontani, elindítanak jó-rosszul, és utána van egy saját felelősségünk, ahol a testvéri kapcsolatokat is kézbe tudjuk venni, és tudjuk művelni. És hát az utolsó diánk, a tékozló fiúknak a története. Ugye ennek a történetnek a címét nem Krisztus Urunk adta, mi adtuk. És amikor azt mondom tékozló fiú, akkor mindig arra gondolunk, hogy a kicsi elverte a pénzt. Nincs a történetnek címe, Krisztus egyszerűen elmondja, amikor elvesztek a dolgok, abban a sorban mondja el ezt a történet, az elveszett drachma, stb. Hogy itt két tékozló fiú van. Az egyik elverte a pénzt, a másik eltékozolta a szívét. Az egy nem jó szívű fiú. És amikor hazajön a kisebbik fiú, akkor azt mondja a nagyobbik az apjának, hogy ez a te fiad. Tehát ő megtagadja, nem akarja testvérének tekinteni tovább. Ez a történet, ez szól mind a két fiúnak a gyógyításáról, és úgy is mondhatnám, hogy szól a testvéri kapcsolatoknak a megváltásáról. Hogy Krisztus Urunkban tudjuk mi a másikat jól szeretni. És itt ugrik be, amit mond Krisztus, hogy aki jobban szereti apját, anyját, testvérét, mint engem, nem méltó hozzám. Itt értjük meg azt, hogy ha a testvéremet akarom jól szeretni, előbb Krisztust kell szeretni. Úgy is mondhatnám, hogy a történelmi, az empirikus, a kategórikus szeretetnek a lehetőségi föltétele, ontológiai föltétele a Krisztus szeretet. Tehát előbb őt szeretni, és benne nyerek egy olyan alapot, erőt, mintát, hogy hogyan kell jól szeretni. Azt mondja Krisztus, arról ismerjenek meg, hogy úgy szeretitek egymást, ahogy én szeretlek. Van egy szívünk mindegyikünknek a testvérünk köz, de ez szűk, akármennyire tetszik, mert szűk, kicsit szűk, nagyon szűk, szűk, hogy azt kérem Krisztust, hogy tágítsa a szívemet. Ne az én kis szívemmel, ahogy látom most a testvéremet, ahogy jól esik viszonyulni hozzá, hogy megéri nekem, ahogy nem megyek rá. Ne az én kis szűk szívemmel, hanem az ő szívével. Előbb Krisztus szeretni, és ő lesz a lehetőségi feltétele annak, hogy a testvéremhez jól tudjak viszonyulni. Ha ez jól megy, és a testvérek jól szeretik egymást, akkor a testvéri szeretetben meg tud jelenni Krisztusnak a szeretete. A testvéri szeretet, ha ez egy jó közösség, akkor transzparens tud lenni, áttetsző tud lenni a krisztusi szeretet felé. Csodaszép, a testvérem, ahogy János is mondja, ahol szeretik egymást, ott van az Isten, megidézik az Istent. Ahol a testvérek így szeretik egymást, ott megidézik az isteni szeretetet. És fordítva, ha én jól szeretem az Istent, akkor fogom tudni a testvéremet is jól szeretni. Hát ma este ennyit szerettünk volna mondani, kedves testvérek, és az a beteljesedés, hogy mi tényleg igazán jó testvérek legyünk, ez majd az eszkatológiában lesz, de hogy bízunk abban, hogy odáig teljesen jó testvérek leszünk, nem passzívan várjuk, és égre emelt tekintettel nézünk, hanem van dolgunk, kedves testvérek, ahányszor halljuk ezt a megszólítást, ez cél, ez munka, hogy tényleg a saját kis testvéri közösségünkben, meg a társadalomban is, a munkahelyen, a politikában, mindenütt igyekezünk egyre jobb testvérek lenni. Itt köszönöm meg Krisztinának és Anikónak a ma este, hogy együtt töprengtünk, és köszönöm mindenkinek a megtisztelő figyelmet. Várjuk legközelebb is a Sapiencia Szabad Egyetem estén minden kedves hallgatónkat. Dicsértessék Jézus Krisztus!
Beszéljük meg. A pszichológia és a teológia párbeszéde. Pap Miklós atya műsorát hallották.
Hírpercek.